Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 119. Zsoltárunk első versét. A 119. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik, az oly emberek nyilván boldogok, kik igazsággal járnak életükben. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 241. dicséretünket énekeljük. A 241. dicséretünket Szent vagy örökké, Atya Úristen a magas mennyekben. Mind a négy versével énekeljük el ezt az énekünket. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvérek, János apostolnak a mennyei jelenésekről írt könyve 21. részét olvassuk, a 21. rész 9. versétől, a 22. rész első 6 versét. És jöve hozzám egy a hét angyal közül, akinél a hét utolsó csapással telt hét pohár vala, és szól a nékem, mondván, jöjj, megmutatom néked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. És elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatá nékem azt a nagy várost, a Szent Jeruzsálemet, mely Istentől szállt alá a mennyből. benne vala az Isten dicsősége, és annak világossága hasonló vala a legdrágább kőhöz, úgy, mint kristálytiszta jáspis kőhöz. És nagy és magas kőfala vala, 12 kapuja, és a kapukon 12 angyal, és felírott nevek, melyek az Izrael fiai 12 törzsének nevei. Napkeletről 3 kapu, északról 3 kapu, délről 3 kapu, napnyugatról 3 kapu. És a város kőfalának 12 alapköve vala, és azokon a bárány 12 apostolának nevei. Aki pedig én velem beszélt, annál volt egy aranyvessző, hogy megméri a várost, és annak kapuit és kőfalát. És a város négyszögben fekszik, és hossza annyi, mint a szélessége. És megméri a várost a vesszővel 12 000 futamatnyira. Annak hosszúsága, szélessége és magassága egyenlő. És megméri annak kőfalát 144 singre, embermértékével, azaz angyaléval. És kőfalának rakása jáspisból vala, a város pedig tiszta arany, tiszta üveghez hasonló. És a város kőfalának alapjai ékesítve valának mindenféle drága kövekkel. Az első alap jáspis, második zafír, harmadik kalcedon, negyedik smaragd, az ötödik szárdonix, a hatodik szárdiusz, a hetedik krizolit, a nyolcadik beril, a kilencedik topáz, a tizedik krizopráz, a tizenegyedik jácint, a tizenkettedik ametiszt. A 12 kapu pedig 12 gyöngy, minden egyes kapu egy-egy gyöngyből vala, és a város utcája tiszta arany, olyan, mint az átlátszó üveg. És templomot nem láttam abban, mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma és a bárány. És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne, mert az Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak szövét neke a bárány. És a pogányok, akik megtartatnak, annak világosságába járnak, és a föld királya jöző dicsőségüket és tisztességüket abba viszik, és annak kapui be nem záratnak nappal, éjszaka ugyanis ott nem lesz. És a pogányok dicsőségét és tisztességét abba viszik, és nem megy be abba semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beírattak az életkönyvébe, mely a bárányé. És megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyóját, mely ragyogóvala, mint a kristály, az Istennek és a báránynak király székéből jövén ki, az ő utcájának közepén. És a folyóvízen innen és túl életnek fája vala, mely 12 gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozván gyümölcsét, és levelei a pogányok gyógyítására valók. És semmi elátkozott nem lesz többé, és az Istennek és a báránynak királyi széke benne lesz, és az ő szolgái szolgálnak néki, és látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz, és ott éjszaka nem lesz, és nem lesz szükségük szövétnekre és napvilágra, mert az Úristen világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké. És mondanékem, e beszédek hívek és igazak. És az Úr a szent proféták Istene küldte el az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáinak azokat, amiknek meg kell lenni hamar. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, a mai napot. Köszönjük, hogy eljöhettünk a templomba, hogy rád figyeljünk és elcsöndesedjünk. Köszönjük, hogy magasztalhatunk téged, és valóban dicsérhetünk, hálát adhatunk azért, aki vagy, azért, amit tettél az elmúlt napokban is. Köszönjük néked közelségedet, igéidet, segítségedet, tanításaidat, minden földi ajándékodat. Köszönjük néked, hogy most szólni akarsz újra hozzánk a jövendő dolgokról, föl akarod emelni a tekintetünket, hogy ne csak az orrunkig lássunk, és a mostani világot lássuk a maga sok nyomorúságával, és ne csak a mostani életkörülményeinket lássuk, mely ugyancsak sok nehézséggel telített, hanem nézzünk messzebbre, nézzünk a dicsőséges új égre, új földre, annak lakosságára, nézzünk Tereád, aki annak a középpontjában fogsz állni, és elevenedjék meg a szívünkben ez a csodálatos látás és reménység, amellyel a tieidet megajándékozod. Kérünk téged arra, hogy segíts, hogy távlatokban tudjunk gondolkozni, és a gyönyörű jövendőnek a fényében láthassuk a jelenkor nehézségeit, bánatait, terheit, vagy éppen örömeit is. Kérünk téged, hogy tedd most boldoggá szívünket a szépség megmutatásával, és add, hogy valóban hálás szívvel és örömteli szívvel tudjunk visszatérni a hétköznapi életünkbe. Hadd járjunk annak a lelki üzenetnek, lelki tápláléknak az erejével, hadd vívjuk a harcainkat, hadd végezzük a szolgálatainkat ott, ahova állítasz minket, azzal a felülről származó lelki erővel, amit egyedül a te igédből nyerhetünk, az abba vetett hit által. Kérünk téged, hogy áld meg most együttlétünket, áld meg a gyerekeket a gyerekórán, áld meg bennünket itt, áld meg mindazokat a templomokat, gyülekezeteket, ahol a te igéd körül ma is összegyűlnek testvéreink. Köszönjük néked, hogy meghallgatsz minket Krisztusunk nevéért. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a Heidelbergi KT-ból a mai napra eső fejezetet gondnokunk előadásában.
Kedves testvérek, mint azt tudjuk, a KT tanulmányozásában az ember megváltásával foglalkozó fejezetnek a végéhez jutottunk, és az erre két kérdés vár ránk. Ha jó emlékezünk, akkor a múlt alkalommal a hitvallásunkat, a Hiszek egyet olvastuk, és ezzel kapcsolatban van a következő két kérdés. Hány része van e hitvallásnak? 3. Az első rész szól az Atyaistenről és a mi teremtésünkről, a második a Fiúistenről és a mi megváltásunkról, a harmadik pedig a Szentlélekistenről és a mi megszentelésünkről. A következő kérdés, mivel csak egyetlen egy isteni lény van, miért nevezzed meg a 3-at, az Atyát, a Fiút és a Szentlelket? Erre a válasz azért, mert Isten úgy jelentette ki magát az ő igéjében, hogy ez a 3 megkülönböztetett személy, amaz egy, örök, igaz Isten. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük szépen. Ige hirdetésre készülve testvéreim, énekeljük a 166. dicséretünk első versét, a 166. dicséretünk legelső versét, ami így kezdődik, Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki rá. Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak az efézusiakhoz írt leveléből olvassuk az 5. részből. A 25., 26. és 27. versben ezt olvassuk. Krisztus is szerette az egyházat és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítva a víznek feredőjével az ige által, hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgyhogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgőzés, vagy valami aféle, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. Kedves testvéreim, az elmúlt alkalommal láthattuk, hogy az új égen és az új földön ott van Isten népe, a keresztjén anyaszent egyház. És láttuk, hogy igen szép lesz az állapota, olyan lesz, mint a férje számára felékesített mennyasszony. Emlékeztek, hogy azt mondottam, hogy mindaz a sokféle részlet, amit a mennyei Jeruzsálemről, vagyis a mennyei megdicsült anyaszent egyházról olvasunk, itt a Jelenések könyve 21. részében, összegezhető abban, hogy szépség, rend, szimmetria, arányosság, harmónia. Egyedül azt idézném fel, hogy a 12-es szám milyen több sokszor fordul elő ebben a felsorolásban, és ez a szám önmagában is a tökéletességre, az ideális állapotra, a perfektségre utal, a szépségre magyarul. 12 gyöngykapu, 12 angyallal, 12 alap, 12 féle drágakő, 12-szer 12 a 144, ilyen magas vagy széles a fal, 12 ezer futamatnyi a városnak a hossza, a szélessége, a magassága, vagyis a város tökéletes kocka alakú, ami az ókorban a tökéletes tér jelképe. Az égkövek, az áttetszőségig tisztított arany, ezek már túl vannak a 12-es számon, de mindezeknek az összege az, amit csak így tudok kifejezni, hogy szépség, gyönyörűség, csodálatosság. Milyen szép lesz az új ég és új föld, és benne az Istennek a népe. És hogyha mi hiszünk az Úr Jézus Krisztusban, akkor mi is ott leszünk ebben a csodálatos népben. És ott leszünk ezen az új világon. És ott lesz közöttünk a mi megváltó Urunk, a Krisztus, aki az egésznek fényt és pompát ad, és ott lesz általa velünk az Isten maga. Csodálatos kilátások ezek, amik elénk villannak, és vigasztalják a mi szíveinket ma is. Minden esetre nézzünk meg most a látomásból néhány részletet, és vizsgáljuk meg, hogy mire is utalhatnak azért azok a kis részletek. Először is legyen előttünk ez az aranykocka. Az angyal megméri a várost, és a mérés eredménye az, hogy 12 ezer futamatnyi széles, ugyanannyi hosszú és ugyanolyan magas ez a város. Vagyis itt a város, ez egy nyilvánvaló szimbólum. Ilyen város nincsen, hogy ugyanannyi a magassága, szélessége és a hosszúsága. Ez egy kocka test. Olyan nagyságú, hogy mintha Berlinből Moszkváig mennénk, vagy az Atlanti-óceántól Lengyelországig. Az körülbelül 2200 kilométer. Ha azonban visszanézünk, testvérek, most a Szentírásban, akkor az első királyok könyve 6. részének a 20. verséből tudjuk, hogy Salamon templomában volt a szentek szentje. Ez a legbelsőbb tere a szent templomnak, jeruzsálemi templomnak. És az egy kocka volt, egy tökéletes aranykocka. Belülről be volt borítva aranyjal, és ez az aranykocka volt az Istennek a trónterme. Ott volt a szövetség láda, azon a két kérub. A szövetség ládában volt a Mózesnek a két kőtáblája, ott volt Áronnak a megvirágzott veszeje. És a teteje az volt az engesztelésnek a fedele, hova a főpap egyszer egy évbe bement, és odaöntötte az áldozatnak a vérét, hogy Isten bocsánatát kérje az Izrael népének. Ez a szentek szentje, ez volt az Isten trónja Izrael népe körében. És ez hol volt ez a trón? Egy arany kockában volt. Egy arany teremben volt. Csodálatos dolog ez, testvérek, hogy... Azt akarja mondani a Jelenések könyve is, hogy az új világban, az új emberiségben, ami az egyház, ott fog állni az Istennek a trónja. Ott jelen van az Isten. Ott jelen van az Isten. Csak a Szent templomban, a jeruzsálemi templomban egy fizikai tér volt az, ahol jelen volt az Isten a népe között. Viszont az új égen és az új földön ott a maga az Isten népe, a szentek szentje. Ott emberekből áll a szentek szentje, akik között ott van az Isten. Amit elmondja, nem tudom hányszor itt a Jelenések könyvében, hiszen ez egy rendkívül fontos dolog. Ott lakik az Isten a népe között. És ahogy aranykockában lakott a templomban, ugyanúgy aranykockában lakik az új égen és az új földön, és az ő népe ez az aranykocka. És ha mi benne vagyunk ebbe a népbe, akkor ott lesz majd köztünk az Úr maga, mint ahogy ott volt annak idején a szentek szentjében. Döbbenetes dolog ez, testvérek, hogy ilyen közösségünk lehet majd az élő Istennel. Ez a legnagyobb dolog, amit elmondhatunk a Jelenések könyvéről, csak ismételni tudom itt magamat. Jelenések könyvének ez az utolsó részeiben és az egész Bibliában voltak éppen a legnagyobb dolog, hogy Isten együtt lakik az emberekkel, és az emberek együtt vannak vele, közösségbe. A bűn pont ezt a közösséget vágta ketté az Édenkertbe. Attól kezdve nem valóság az emberiségnek és Istennek az egysége. Csak azok kerülnek vissza a vele való közösségbe, akik a kegyelmét elfogadják, akik Jézust elfogadják üdvözítőn, azok már itt a földön is visszakerülnek, de amikor jön az új ég és az új föld, ott is együtt lesznek Istennel. Egy csodálatos szeretett közösségben, szeretett kapcsolatban. Tehát nem véletlenül mondja már a Pál apostol a korintusi gyülekezetnek, hogy ti is, az Isten temploma vagytok. Ti, akik hisztek az Úr Jézusban, már itt a földön az Isten temploma vagytok. Nem csak arról van szó, hogy egy-egy hívőnek a szíve az Istennek a temploma. Ha hisz az Úr Jézus Krisztusban, én is templom vagyok, ti is templom vagytok, egyedül is. De arról van szó, hogy egy gyülekezet, a hívő embereknek a közössége, az is egy templom, ahol ott lakik az Isten. Ugyanígy lesz majd az új égen és az új földön, hogy a hatalmas és szerető Isten, a szent Isten, az igazságos Isten, a szépséges Isten ott lakik az ő templomában, az ő népe körében, az új ég és új föld emberiségében. Nagyon szép dolog ez, testvérek, és nagyon titokzatos, hogy Isten már az Ószövetség idején a jeruzsálemi templomban is ugye egy ilyen kockában lakott. Most visszatérve még egy gondolat erejéig erre, mint egy ebben a jeruzsálemi templomban Isten kiábrázolta, előképet adott arról, hogy mi lesz majd az új égen és az új földön. Egy épület egyik részében kiábrázolta az új égnek és az új földnek a társadalmát, az új világot. A jeruzsálemi templom az csak egy előkép, egy árnykép. Árnyképe a jövendőnek, a jövendő világnak, amelyben Isten együtt lakik az ő gyermekeivel. Mi nem vágyunk már az árnyakra, mi a valóságra. Arra vágyunk, hogy az első ég és az első föld töröltessék el, és legyen egy új ég és új föld, és ott lakozzunk együtt, ami Istenünkkel. Megvárjuk. De menjünk tovább az aranykockától, annak az üzenetétől, a jáspis falakra. Az ókorban, hogyha egy vándor közeledett egy városhoz, akkor az első, amit látott, a városfal volt. Ha olyan nagy volt a város és széles a fal, akkor azon még házak is voltak. János látomásában is szerepel, hogy a szent városnak, az Isten népének falai vannak. És ezek magassága, hogy mondtam, 144 sing. Ez körülbelül 70 méter. A városfalnak az építőköve jáspis, azt mondja itt az írás. Ez a jáspis kő egy szép kő, manapság a féldrága kövek közé soroljuk ezeket, és különböző színekbe ismerjük, úgy, mint van vörös, sárgás, barna, zöldes, és kékes, szürke színekben is sokféle színben szerepel ez a jáspis. De mit akar ezzel a féldrága kő városfallal érzékeltetni Isten? Mit akar ezzel elmondani a maga népéről? Először is, testvérek, arra gondoljunk, hogy a fal az mindig elkülönít. Elkülönít. Tehát a fal azt akarja talán üzenni, hogy Isten népe az új égen és az új földön teljesen elkülönített lesz minden hamisságtól, vétektől, gonoszságtól, más szóval szent lesz. Szent lesz. Szent lesz. A szentség azt jelenti elkülönített. A szennyestől, a piszkostól, a vulgáristól, a szekuláristól. Abszolút isteni lesz. Szent lesz. Jusson eszünkbe az Ótestamentum megint, mert ezek az ótestamentumi előképek, testvérek, egészen elképesztőek. Ugye Isten azt mondta Mózesnek, hogy azt a bizonyos szent sátrat és a környékét kerítse körül. Ott is volt egy kerítés, ami körülvette az egészet. Azután a jeruzsálemi templom is körül kerített volt. Ott is volt egy fal a templom körül. Ezek a helyek, ahol Isten lakott, ezek szent helyek voltak, és el voltak különítve a profán területektől, profán zónáktól. Szentek voltak ezek a helyek, mert Isten ott volt, és a jelenléte megszentelte azt a helyet és a környezetét. És ez onnantól kezdve egy más tér volt. Ugyanúgy, mint ahogy a templom, egyébként ma is, amikor megszólal itt közöttünk az Isten igéje, más tér, mint az otthonunk. Vagy más tér, mint a munkahelyünk. Vagy más tér, mint egy stadion. Ez egy szent tér, az ige miatt szent tér. Itt bizonyos dolgok nem megengedettek, és más dolgok pedig megengedettek. Szent tér. Isten kiszakított magának már a régi időkben a teremtettségből egy területet, ahol azt mondta, hogy ott jelen leszek, és oda nem léphet be más, csak aki tekintetbe vesz engem. Akinek én azt megengedem, akit én erre alkalmassá teszek. Jeruzsálemi templomon például mindenféle táblák, a kerítésen mindenféle táblák voltak, amik azt mondták, hogy aki pogány létére belép a szent zónába, azt meg fogják ölni. Egy darabig elmehettek a pogányok, de tovább nem mehettek, mert nem lehetett. És azt hiszem, testvérek, hogy itt az új égen és az új földön az Isten népe is egy körülkerített nép azért, mert azt akarja kifejezni, hogy abszolút örökre és végtelenül szent lesz az a nép. És ott nem lesz, ahogy mondja is az írás, nem lesz semmi sötétség, semmi tisztátalanság, semmi utálatosság, semmi hazudozás. Oda nem lehet azt bevinni majd. Nem is lesz ennek meg a veszélye egyébként, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ott egy abszolút szentségben fog lenni az Istennek a népe. Persze az Isten népének, az Isten gyermekeinek, akik már most hozzátartozunk, itt a földön is szentnek kell lennünk. Vagyis itt is törekedni kell ahhoz, arra, hogy Istenhez méltók legyünk. Ezért kell követnünk bizalommal az ígét. Ezért kell bizalommal követnünk a Szentléleknek az útmutatásait, amiket ad nekünk a Bibliában. Hogy szentek lehessünk. Nekünk nem a világgal kell lépést tartani. Mondják, hogy de nagyszerű ez a pápa, mert lépést tart a világgal. De nagyszerű ez az egyház, mert lépést tart a világgal. Isten őriz, testvérek. Isten őrizetől a veszélyes embertől, meg veszélyes egyházi képlettől, hogy lépést tartsunk a világgal. Nekünk nem a világgal kell lépést tartani, hanem az igével, az Istennel kell lépést tartani. Majd tartson az Antikrisztus meg az egyháza lépést a világgal, mert az azt fogja csinálni. Mi az igével tartunk, és az Úrral tartunk lépést, testvérek. És akkor szentek leszünk, különben meg világiasak leszünk. Olyanok leszünk, mint a világ, és a világ köp egyet, mert azt mondja, ti olyanok vagytok, mint mi. Mit figyeljünk reátok? Ti figyeljetek reánk. Kövessetek csak minket, majd mi elvezettünk titeket, meglátjátok hova. Nem kell csodálkozni, hogy a mai egyházak is mivel vannak tele, testvérek. Tisztátalansággal, utálatossággal, hazudozásokkal. Mert lépést tartunk a világgal, ahelyett, hogy az igével tartanánk lépést. És lennénk akkor szentek már itt a földön is. De az biztos, hogy amikor az új égre és új földre érkezik az Isten anyaszent egyháza, ott szent lesz. Abszolút szent, tiszta, folt nélkül való, ránc nélkül való. Ez a város fal, testvérek, nagyon érdekes abból a szempontból is, egy másik üzenetére is rávilágítsak, amit úgy gondolom, hogy még elmondhatunk, hogy tudnélik, a város falak mögött élők mindig biztonságban vannak. És talán itt is üzeni az Isten népéről ez a fal azt, hogy ők abszolút és örök biztonságban vannak. Abszolút örök biztonságban. Nem minthogyha lenne ott bármi is, ami fenyegetné őket, de nem is erről van szó, hanem annak a hangsúlyozásáról, hogy az új égen és az új földön az Isten gyermekei éljenek bárhol, bármelyik zegben, zugban, örökre és végtelen, tökéletes biztonságba laknak majd. Örökre, tökéletes védelem alatt állnak. És olyan biztonságba, olyan elrejtettségbe élnek, amit leírhatatlan. Ugye már jönnek megint az ószövetségi utalások is, hogy nép, amelyet az Úr véd. Nép, melyet az Úr, vagy ahogy védte tűzfal gyanánt az ő népét, Isten megígérte, hogy tűzfal leszek körülöttetek, és nem lehet nektek ártani. Ahogy népe sátraiba biztonság lakozik, mondja egy másik ige. Ugyanúgy, testvérek, ott az Isten országában semmi fenyegetettség érzés, a félelem érzésnek még a kis szikrája se zavarja az Isten népét, mert abszolút védelem alatt állnak majd, és biztonságban lesznek. És az az igazság, hogy már itt, amikor mi hiszünk az Úr Jézusba, és Isten gyermekei vagyunk, az az igazság, már itt is védelem alatt vagyunk, nem? Hát már itt is biztonságban vagyunk. Hát lehet, hogy azt mondja a reformációs luteri ének, hogy lehet, hogy elveszik tőlünk a kincset, a gyermekeinket, a családunkat, az életünket, de az Urat nem vehetik el. Az üdvözítőnket nem vehetik el. Nem vagyunk védettek a sátántól, a démonoktól. Nem vagyunk védettek akár emberektől is, gonosz emberektől is. Hát nem véletlenül került be a mi református címerünkbe az a jelmondat a római levélből, hogy ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Hát mi már itt védelem alatt vagyunk, oltalmazó szárnyak alatt vagyunk, annak szárnyai alatt, aki nem alszik, nem szunnyad. Kell-e félnünk, kell-e aggódnunk már itt a holnap miatt. Emiatt, amiatt a dolog miatt. Hát testvérek, nem kell már itt se, ha hiszünk az Úrnak. Már itt is biztonságban érezzük magunkat, de ott, az új égen és az új földön. Ott milyen biztonságban érezzük magunkat. Nem kell szorongnunk semmitől, nem kell félnünk, nem kell aggódnunk semmitől. Abszolút békességbe leszünk. Tehát ez a fal, ezek a jáspis falak, testvérek, legalább számomra most ezt a két dolgot üzenték, hogy abszolút szentségben él az Isten nép, és abszolút biztonságban, az új égen és az új földön. De menjünk a harmadik dologra, a gyöngykapukra. A gyöngykapukra. Mit akar Isten üdvözült népéről elmondani az, hogy János látomásában a város falain 3-3 gyöngykapu van mindegyik égtáj felé. A gyöngyök valószínűtlen nagyságúak itt is, mutatja, hogy megint csak szimbólumról van szó. Egy kapu, egy igaz gyöngy. Igaz gyöngyök. Ezek egyébként János idejében jöttek divatba, az igaz gyöngyök. Addig nem nagyon, Krisztus utáni első évtizedekben, első században jöttek ezek divatba, és mindenki tudta, hogy ezek mennyire értékes termékek. Mit akar ezzel üzenni az Úr? A mennyei népnek gyöngykapui vannak. Hát nézzük először is, testvérek, hogy ezeken a kapukon ugye felírt nevek vannak. Izrael 12 törzsének a nevei vannak fölírva mindegyik kapu gyöngyére tulajdonképpen. És ez először is azt hiszem arra akar utalni, testvérek, hogy Isten üsztervében, amit egyébként most a jelenlegi történelembe visz véghez, kulcsszerepet játszik Izrael 12 törzse, Izrael népe egyszerűen kifejezve. Emlékeztek, hogy Isten Ábrahámnak kijelentette magát, szövetséget kötött vele, földet és utódokat ígért neki, és ígéretet tett, hogy az utódai közül jön el majd az emberiségnek az üdvözítője, akiben megáldatnak a föld minden népei. És nagyon jól tudjuk, hogy Ábrahám utódai aztán sokan lettek, földet kaptak, és közülük származott az embervilág üdvözítője, az egyedüli megtartó Krisztus. És azt is tudjuk, hogy az Úr Jézusnak a tanítványai is a zsidók közül származtak. És ezek az emberek indultak el Jézus küldetésébe, hogy hirdessék az evangéliumot mindenhol a világnak. Ábrahám utódai hirdették az evangéliumot minden népnek az ég alatt. Aztán utána azok is adták tovább, a különböző népek is adták tovább, úgy, mint én is, meg mások is, akik nem zsidók voltak. Adtuk tovább az evangéliumot, de azt látjuk, hogy Isten üdv tervében kiemelkedő szerep jutott Ábrahámnak és az ő utódainak, beleértve Krisztust és annak a tanítványait. Isten üdvözítő művében kulcs szerepe volt az Izrael népének, és ezt Isten nem engedi elfelejteni senkinek. Akármilyenek is a zsidók, sokak szerint, úgy en blokk, akármilyenek is. Isten üdvözítő tervében kulcs szerepük volt. Ezt a kulcs szerepet egyébként be is töltötték. És ezt Isten megörökíti. A gyöngykapukon ott van a 12 törzsnek a neve. Nem lehet soha elfelejteni. Arra is utalhat ez a 12 törzs név felirata a gyöngykapukon, testvérek, hogy Istennek az anyaszentegyházában mindig is benne voltak és benne is lesznek a valóban hívő, az üdvösségre kiválasztott zsidók. Nem minden zsidó, mint ahogy nem minden pogány üdvösségre választott. Sokan voltak a zsidók között, akik hiába voltak az Izrael népében, nem fognak a mennybe jutni, mert megvetették az Istent, aki szövetséget kötött velük. Nem törődtek a szövetségével. Vannak ateista zsidók, meg istentagadó zsidók, és ők nem lesznek ott a mennybe azért, mert körülmetélték őket. Ugyanúgy, hogy nem lesz ott egy ember se, akit lehet megkereszteltek, meg még esetleg konfirmált is, meg templomba járt, de nem tért meg, és a szívét távol tartotta az Úrtól. Nem hódolt meg az Úr előtt. A nem zsidók közül a formálisan vallásos emberek se lesznek ott az Isten országában. Ott csak a hívő, üdvösségre választott, újjászületett emberek lesznek ott, de a zsidók között is vannak ilyenek. És Isten népében már a Jelenések könyve beszél egy ilyen 144 ezeres tömegről, ami ugyancsak jelképes szám, mert jelképezi az összes zsidó törzsből származó, kiválasztott, újjászült embereket, akik ott lesznek az Isten országába. Izraelből, akiket Isten az üdvösségre választott, mindegy szálig ott lesznek, és nem csak közülük, hanem a pogányok közül is mindegy szálig ott lesznek az Isten gyermekei. De ezek a kapuk, a felírva rájuk a 12 törzs neve, jelképezik, hogy Isten népében ott vannak az Izraelből származó zsidó keresztjének, zsidó hívő emberek is, akik Krisztusban hittek, vagy előre, vagy utóbb, de hittek a Krisztusban. Aztán a kapukról olvassuk azt is, testvérek, hogy nyitottak. Ez érdekes dolog. Mit akar ez mondani? Mit jelent ez az Isten népéről, hogy nyitottak a kapuk? Tudjuk, hogy az ókorban a városkapukat reggel valamikor hajnalban kinyitották, aztán délután vagy este felé meg bezárták őket, mert védekeztek az ellenségek ellen. De az, hogy a mennyei városkapuj nyitva vannak, testvérek, az arra utalhat, hogy nincs semmi veszélyforrás. Azért van éjjel-nappal nyitva, nincs is éjjel, mindig nappal van, azért van mindig folyamatosan nyitva, mert nincs semmiféle veszély, ami miatt be kéne zárni. Abszolút semmi nem fenyegeti az új emberiségnek a tagjait. Most mit élünk át? Újra meg újra azt halljuk, hogy milyen veszély fenyeget minket. Állandóan, ahogy az ózonpajzs, a vizek, a levegő, a nem tudom, állandóan ilyen kozmikus fenyegetettségről hallunk. Állandóan a járványokról, állandóan betegségekről, egy ilyen szerencsétlen fenyegetettség atmoszférában kell élnünk az életünket. Okkal ok nélkül. De ott, testvérek, ez nem lesz. Semmi fenyegetettség érzés nem lesz. A teljes biztonság atmoszférája vesz körül bennünket majd. Abszolút biztonságban leszünk. És a kapuk, testvérek, talán még valamit jelképeznek. Tudnélik, az ókorban a kapukon keresztül folyt ugye a közlekedés. És ezek igen forgalmas helyek voltak, állandó volt a jövés-menés. És talán azt is érzékeltetni akarja ezzel az Isten, hogy az Isten üdvözült népében, az új égen és az új földön egy dinamikus mozgás lesz, egy állandó történés lesz ott. Nem lesz ott unalmas az élet, hanem aktivitás lesz. És ahogy olvasok itt az ígét, azt látjuk, hogy Isten népe tényleg aktivizálódik. Azt mondja például, hogy a föld királyai, akik hittek itt a földön, ott majd fényüket és dicsőségüket oda viszik, és leteszik a legnagyobb király elé a dicsőségüket. Aztán olvassuk, hogy szolgálnak Istennek az emberek. Aztán gyönyörködnek benne. Tehát egy csomó minden ilyen aktivitásra utaló kifejezés van már ebben a mostani szakaszunkban is, de emlékeztek vissza, hogy Isten a bűneset előtt is, amikor megteremtette az embert, akkor nem egy ilyen tétlenségre károsztat, hogy na legyél itt az édenkert, most vakargasd a hasadat, meg nézed, milyen szép az állatvilág. Nem, hanem uralkodjál, és dolgozzál, és hajtsd uralmad alá a földet. És ott is ugyanúgy, testvérek, az új égen és az új földön nem egy tétlenkedés lesz, nem egy passzivitás lesz, hanem egy aktív mozgás, egy aktivitás jellemző az új emberiséget. Nem fogunk unatkozni egy statikus állapotban. Nem arról fog szólni az élet, hogy egyfolytában ülünk valami helyen, azt állandóan zsoltárokat énekelgetünk. Reggeltől estig. Nem, testvérek, hanem gyakorolni fogjuk magunkat abban a feladatban, amit ott az Istentől ránk bíztak, és közben dicsőítjük az Urat. Dinamikusan mennek a dolgok. És a kapukhoz kapcsolódik egyébként még egy következő dolog, ezt is nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy angyalok vannak rajtuk. Némely gondolják, hogy ezek ott őrködnek, de nem hiszem, hogy ezt akarja mondani az írás. Nem kapu őrök ezek az angyalok, hanem azt akarja pusztán kifejezni az írás, hogy Isten gyermekei együtt lesznek az angyalokkal. A Bibliában szerepelnek az angyalok, nem akarok most erről sokat, sőt, szinte csak érinteni akarom, hogy sokat tudunk a Bibliában az angyalokról. Mindenféle rendű, rangú angyalok szerepelnek a Szentírásban. Ezek magas rendű lények, de nem értenek annyit Istenből, mint az emberek. Ők nem ismerik Istennek azt a fajta megváltó szeretetét, amit mi ismerünk. És valahogy majd, hát most átéljük, hogy ők valahogy más világhoz tartoznak, mint mi. Néha itten ugye megjelennek, mint Máriánál, meg egyéb helyeken főbukkan egy-egy angyal, de ők nem ennek a, mi nem élünk így velük együtt. Ott meg, azt hiszem, együtt leszünk az angyalokkal. Sok ezer angyal van. Jézus mondja Pilátusnak, hogy nem gondolod, hogy az én atyám 12 légió angyalnál is többet küldhetne, ha meg akar engem menteni. De nem tartok rá igényt, mert az életemet oda akarom áldozni. Rengeteg angyal van. És ott az angyaloknak már nem lesz egy külön helyük, ahol élnek valami kis külön zegbe, zugba az angyalok városába, hanem az angyalok és az emberek együtt lesznek, és egyek leszünk Isten magasztalásába, kölcsönösen tanulva és tanítva egymást. A kapuk, testvérek, hát olyan sok mindent lehet mondani azért a gyöngykapukról. Mi mindent jelképeznek ezek? És a negyedik dolog, amiről még beszélünk, a drágaköves alapkövek. A városnak azt mondja az írás itt, hogy 12 alapköve van. És ezeknek megint üzenete van. A 12 alapkövön 12 apostolnak a neve van. A 12 apostol neve. Nyilván azt jelzi az ige, hogy ők is ott vannak. Nyilván a 12 apostol, hát Júdást nem, de a helyére választott igen. Ott van a 12 apostol, és tudjuk, hogy ők azért az Isten földi népe létrejöttében megint csak kulcsszereplők voltak. Most attól függetlenül, hogy zsidók voltak, mert zsidók voltak, de ők hirdették zsidóknak is, meg nem zsidóknak is a Krisztus evangéliumát. Azt, hogy beteljesedtek a proféciák, és eljött az üdvözítő, és higgyetek benne. Mentek, és mindegyik vértanú lett, mindegyik meghalt erőszakos halállal, mert hirdették a Krisztust, és követték a Krisztust, és őrizték az evangéliumát. És ezeket az embereket, testvérek, nem lehet soha majd elfelejteni. Az új égen és az új földön nem lehet őket soha elfelejteni. Ott lesznek, nem is felejthetjük el őket, mert ott lesznek, még beszélhetünk is velük, de hogy kulcsfontosságúak, azt jelzi ez, hogy a város kőfala alapjain ott vannak a neveik fölírva. Nem lehet ezeken az embereken, testvérek, túllépni, és azon, amit ők elmondtak és leírtak nekünk a Bibliában, nem lehet egy pillanatra se túllépni. Nem jár el fölöttük az idő soha. Annyira szép, hogy a városfalnak ezt a 12 áttetsző jáspis alapkövét még ráadásul, már így is fél drága kőből vannak, de mindegyik alapkövet más és más kő díszíti. Az alapköveken drága kövek és féldrága kövek, hogy ma mondjuk, vannak. És mivel ezek a ókori emberek, akik olvasták itt először a Jelenések könyvét, jobban kiismerték magukat a drága kövek világában, mint mi, ezért a számukra jobban elképzelhető volt az a színpompa, amit ezek a drága kövek hoztak a látomásba. Mindegyik apostol alapkövét ékesítik a drága kövek. Nagyon jó ebből a szempontból egy kicsit visszanézni a történelembe. Körülbelül Krisztus után 80 magasságában jelent meg Caius Plinius Secundusnak, az ifja Pliniusnak természettudományos könyve, természettudományról szóló könyve, és ennek a 37. könyvében direkt a drága kövekről beszél. Leírja az akkor ismert összes drága köveket. És nagyon különös, hogy János apostol maga is nyilvánvaló módon járatos valamennyire a drága kövek világába, hiszen a látomásban látott dolgot, azt a fényt, amit ott lát, azokat az árnyalatokat, drága kövekkel adja vissza. Mert tudja, hogy mit tudom én, a smaragdnak milyen színe van, vagy a krizolitnak milyen színe van. Ő maga is ismeri a színeket és a látvány fényeit, ezekhez hasonlítja, testvérek. És akkor mondja, hogy az első alapkő, az első jáspis alapkő díszítve van jáspiskővel. Jáspiskövön jáspiskő. Ez egy ilyen zöldes, áttetsző kő. Aztán mondja, a másodikon a zafír van. Ez egy szép, sötétkék színű, többnyire, de előfordul, hogy bíbor színű. Aztán mondja, jön a kalcedon, ezt ma akhátnak nevezik. Ez is van, akinél sötétkép, van, akinél csíkos, szürkés mintázatú. Aztán jön a smaragd, ez a fűzöld és almazöld között szereplő nagyon szép kő. Aztán a sardonyx és karneol, ez a szárdiszikő, ez vörös színű, vöröses színű. A krizolit az aranyszínű, világossárga. A beril az a tengernek a színét utánozza, a zöldes, kékes színe van. Jön a topáz, ez is egy csillogó, víztiszta vagy kékszínű égkő. Aztán krizopráz, ez is zöldes színű, zöldes aranyszínű. A játszint, ez ilyen viola színű vagy ibolya színű. És jön az ametiszt, ami megint ilyen borszínű vagy viola színű. Különböző árnyalatokkal keveredik. Tehát valami megdöbbentő színorgia, testvérek. Ez megdöbbentő színorgia. Keveredik a zöldes, kékes, márványfehér, zöld, szürke, vörössel csíkozott fehér, aranysárga, áttetsző fehér, bíborszín, ibolyaszín, mindez áttetsző jáspison, mint a falak jáspisból vannak, belülről átvilágítva Isten dicsőségével, itt megspékelve egy kis arannyal. Nem is tudjuk elképzelni, hogy ez micsoda. De valami fény áradat, fény orgia, színpompa az egész. Így van leírva. És a 12 apostol nevét hordozó kő még ráadásul meg van így díszítve ezekkel az égkövekkel. Hát testvérek, talán azt akarja még aláhúzni az Isten lelke, hogy hát az apostolok meg az ő tanításaik, azok valóban fontosak, valóban jelentősek. Ezek időt álló, maradandó, kulcsfontosságú emberek, és a tanításaikra is oda kell figyelni, mindig az Isten népében. Soha nem szabad rajtuk túllépni. És az utolsó mozzanat, amit még itt látunk az igében, az élet folyójának az üzenete, testvérek. Azt olvassuk, hogy az Új Jeruzsálemben, az Isten népében ott van az Isten trónja, és belőle folyik át a városon egy folyó, aminek a partján mindenhol fák vannak, és azoknak a levelei a népek gyógyítására valók, vagyis egy egészséget, tökéletességet biztosítanak. Mit mond itt az íge, testvérek? Mit tanít nekünk az új emberiségről? Talán azt, testvérek, hogy Isten az, aki az új világban az ő népének az életet biztosítja, és az azzal együtt az egészséget, az épséget. Nem, a város, amiről beszélünk itt, az nem egy ilyen holt vidék, hogy így mondjam, hanem az élő emberekből áll. Élő angyalokból áll, élő lények borítják az egész földet. Akik az életet az Istenből veszik. Az Istenből veszik. Belőle élnek, és ezért lelkileg is, szellemileg is, testileg is épek, egészségesek, végtelenül. Benne van ebbe a dologba azt, testvérek, hogy az ott lévő lények nem istenek, nem bírnak örök élete, nekik szükségük van arra, hogy Isten éltesse őket. Isten árassza rájuk a testi, lelki életet, és megtartsa őket ebben a boldog és harmonikus állapotban. De Isten élteti őket. Ez hasonlít ahhoz, amit Ádám és Éva éltek át az Édenben, hogy ott is ott volt a két fa. A jó és gonosz tudásának a fáj, és az élet fáj. És amikor ettek a jó és gonosz tudásának a fájból, kizárhatok onnan, és nem ehettek tovább, az élet fájra, és ezért meghaltak. A mennyek országában, az Isten országában ott folyik az életvíze, ami azt jelenti, hogy Isten adja nekik az életet folyamatosan, mert ők nem istenek. Isten egyedül él örökké, ő múlhatatlan, ő halhatatlan, de az emberek nem azok, soha nem azok, az angyalok se. Egyedül Istené a halhatatlanság, de ott mindenkit Isten fog éltetni. Itt is mondjuk, hogy Isten éltessen sokáig, de nem értjük, vagy nem azt értjük, amit kellene. De ott arról van szó, hogy nem fog senkiből kihadni az életerő, az életkedv, a vitalitás. Senki nem fog meghalni. Egy állandó felfrissülés, az élet folyamatos megújulása jellemzi majd Isten üdvözült népét. Hát testvérek, ezek a részletek azok, amikről még biztos sok mindent lehetne összehoznunk, vagy kigondolnunk, de én úgy gondoltam, hogy ennyit tudok most mondani erről a csodálatos mennyei városról, vagyis az Isten Anya Szent Egyházáról. És annak a részleteit körülbelül így tudnám megfejteni. Összegezve az elmondottakat azt mondhatjuk, hogy az Isten népe, az egyház milyen lesz? Az új égen és az új földön. Isten jelenlétében szép lesz. Ide tudunk csak vissza, gyönyörű lesz, testvérek. És ez a gyönyörűség, ez a folttalanság, ez a ránctalanság, ez a szépség, ezt ők nem maguknak köszönhetik, ezt Krisztusnak köszönhetik, aki szerette őket, és ilyenné teszi őket. Azt olvassuk az Efézusi levélben, hogy Krisztus szerette az egyházat, önmagát, hogy azt megtisztítva, és megszente, és tökéletesség. Ő csinálja azt, hogy ilyen legyen, testvérek, majd az Isten népe. Hogy ilyen állapotba kerüljél, vagy kerüljünk. Ez a Krisztus szeretetének, ebben az egyházban, testvérek, ami ott lesz, a Krisztusnak a szépsége fog visszatükröződni. Őt fogja dicsőíteni az egyházat, őt, az ő szépségét fogja magasztalni, nem öncélú lesz ez a szépség. Nem az egyház magában fog gyönyörködni, hanem Krisztusban fog gyönyörködni. Az ő szépségére mutat, és rajta keresztül Isten szépségére. Minden szépség foglalatára mutat rá az egyház. Csodálatos állapot ez, és a kérdés most már az hozzám és hozzátok is, hogy mi egyáltalán tényleg hisszük-e ezeket a dolgokat? Vágyódunk-e oda erre az új égre és az új földre? Krisztusunk, Istenünk közösségébe, abba az új társadalomba? Akarnánk-e már ott lenni? Vagy minden idegszálunkkal ide kötődünk ehhez a földhöz? Fölszabadít-e ez az egész dolog, amit láttat velünk és hallat velünk az Isten, hogy azt mondjuk, hogy Urunk, bárcsak már ott lennénk, bárcsak jönne el a te országod, lenne meg a te akaratod, múlna el ez az ég és föld, és változnánk át dicsőségbe, lennénk ott ebben az új világban, amit elkészítettél a téged szeretőknek. Boldog az, aki vágyódik oda, és aki hisz abban a Krisztusban, aki egyedül elvezethet minket oda. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk Istenünk, ezt a látomást, amit adtál Jánosnak, és rajta keresztül az írásba is adtad, és most mi is olvashatjuk és értelmezhetjük. Köszönjük néked, hogy láttattad vele és velünk is a te népednek egykor bekövetkező csodálatos állapotát. Köszönjük néked mindazt a szépséget, ragyogást, fényt, színt, ami kiárad ebből a képből, és ami jellemzi majd a te népedet. Köszönjük néked, hogy a te népeden megjelenik a te szépséged, Urunk Jézus. És most, amit a te népedről elmondtunk, az tulajdonképpen mind rólad szól, a megváltóról, az üdvözítőről, ég és föld teljhatalmú királyáról. Köszönjük te néked, hogy a te szépséged tükörképe lesz majd az egyházad, a te mennyasszonyod. Köszönjük néked, hogy már most is munkálkodsz azon, hogy a te néped tagjai, a te néped egésze ilyen legyen, ilyen ragyogó, ilyen dicsőséges, ilyen fényes. Kérünk téged, hogy hadd engedjük magunkon is, hogy lelked által, igéd által munkálkodj, formálj, alakíts bennünket. Kérünk téged, hogy már itt hadd ragyogjon föl valami a te szépségedből rajtunk. Hadd hordozzunk valamit belőled, amivel rád mutatunk. Köszönjük néked mindazt, amit már elvégeztél, és köszönjük, hogy terveid véghezvitelébe senki nem akadályoz meg. És egyszer ott lesz ez az új ég és az új föld, és rajta ott lesz a te néped. Segíts hinnünk ezt, és segíts vágyódnunk oda, és segíts, hogy meg ne nyugodjunk addig, amíg el nem mondhatjuk, hogy te vagy a megváltónk, te vagy az üdvözítőnk, Krisztus, aki oda beviszel minket, aki az odavaló belépő kártyánk vagy, aki oda vezető egyetlen híd vagy a számunkra, akibe belekapaszkodunk, akire oda bízzuk magunkat. Segíts, hogy benned maradjunk, és rád bízzuk egészen a szívünket, az életünket. Köszönjük, hogy jó helyre viszel minket. Áldunk téged azért, hogy így erősítesz, így bátorítasz minket a mai napon is. Kérünk, légy velünk az előttünk álló időkben, Segíts hétköznapi életünk dolgait te szerinted való módon intézni, áld meg családjainkat, áld meg országunkat, népünket, vezetőinket. Kérünk téged arra, hogy munkálkodj a fiatalság életében, hogy felét forduljanak, minél előbb a hitetlenségből az istenfélelem útjára téressenek. Kérünk téged arra, hogy áld meg a hit oktatását ebben az országban. Adj istenfélő tanítókat, hitoktatókat a gyerekek elé. Hordozd kérünk a fiatalságunkat, hogy hozzád közelebb jussanak. Imádkozzunk hozzád a szenvedő, a beteg testvéreinkért is külön. Kérünk téged, légy azokkal, akik kórházban voltak, vagy műtét után vannak. Erősítsd meg őket, és gyógyító szereteteddel. Bátorítsd, erősítsd az ő szívüket, lelküket. Köszönjük néked, hogy oda bízhatjuk a gyászolókat. Kérünk, hogy az ő szívüket is erősítsed, bátorítsad, add, hogy rá tudjanak nézni, és belőled nyerjenek vékességet és erőt. Köszönjük néked, hogy mindezeket eléd hozhatjuk a meghallgattatás biztos tudatával. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem, hogy jövő héten a szokott időben megtartjuk alkalmainkat, szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Április 12-én, szombaton, húsvéti gyerek délután lesz, 14:30-kor. Gyerekeket hívjuk és várjuk, és a szüleiket is biztatjuk, hogy küldjék hozzák a gyerekeiket. Tehát április 12, húsvét gyerek délután, 14:30-kor. Kérdetem még a testvéreknek, hogy az 1%-ot lehet az egyházunknak, illetve tudtommal a második 1%-ot lehet valamelyik alapítványunknak is utalni, hogyha majd oda jutnak, akkor esetleg gondoljanak erre a két tényre is. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Az áró énekünket énekeljük, testvérek, a 266. énekünket, és ezzel válaszoljunk az ige tanításaira, 266. A harmadik és negyedik versét énekeljük el, és utána a nemzeti imádságunkat, a himnuszt. A 266. énekünk harmadik és negyedik versét, a harmadik vers így kezdődik, zengjen minden szívben boldog hála ének. himnuszunkat énekeljük. Áldás békesség!